Folytatódik az Aréna, műsormai vendége Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, akivel az elmúlt fél órában a klíma és természetvédelmi akcióterv részleteiről beszélgettünk, és folytatjuk is a beszélgetést. 32 milliárd forinttal támogatják a magyar KKV-k megújuló energiatermelését, ez is az akcióterv egyik pontja, illetve része. Kiket és hogyan érint majd ez a program?
A magyar energiastratégiának egy nagyon fontos szempontja az energiafüggetlenségnek az erősítése. Az, hogy Magyarország saját maga képes legyen minél több energiának az előállítására itthon. És az energiafüggetlenség, az energiabiztonság, az energiaszuverenitás az részben országosan is kifejezetten fontos, de értelmezhető egyébként cégekre, településekre, vagy akár lakossági fogyasztókra is. Azaz, hogy ott kerüljön az energiának az előállítására sor, ahol aztán annak később a használata is megtörténik. Ezért gondoljuk azt, hogy kulcskérdés a magyar kis- és középvállalkozásoknak a támogatása, hogy ők képesek legyenek a saját energiafelhasználásuknak megfelelő, vagy azt részben fedező megújuló energiatermelésre a saját telephelyükön, a saját működési környezetükben. Ez egy fontos célkitűzésünk, hiszen ezzel a vállalkozások energiaellátásra egyrészt biztonságosabbá válik, függetlenebbé válik, másrészt pedig már közép és hosszú távon is jelentős versenyképességi előnyt is jelent ezeknek a cégeknek, hiszen sokkal olcsóbban, sokkal hatékonyabb módon tudják előállítani a működésükhöz szükséges energiát.
Mennyi idő alatt használhatják fel ezt a pénzt, ezt a 32 milliárdot a KKV-k? Mi a terv most?
Ezt a pályázati támogatást 2020-ban meg fogjuk hirdetni. Az a tapasztalatunk, hogy az ilyen jellegű támogatásokra komoly igény jelentkezik a kis- és középvállalkozások részéről, és én biztos vagyok abban, hogy az idei kiírásra is sok jelentkezünk lesz, ezért bíztatok már most is minden érdeklődőt, hogy gyorsan induljon majd el ezeken a pályázatokon. Éljen ezzel a lehetőséggel, ez a saját jól felfogott üzleti érdeke is, és egyébként meg országos és nemzeti érdek is. És utána pedig a megvalósítás az a cégekre lesz bízva. Én azt hiszem, hogy ezek azért olyan beruházások, amik nem igényelnek túl sok időt, tehát ennek a túlnyomó többsége az én reményeim szerint már 2020-ban el is fog készülni. Esetleg a beruházások egy része 2021-re áthúzódik, de alapvetően ez egy rövid és gyorsan megtehető technológiafejlesztés vagy beruházás.
Vagyis akkor már idén megnyitják a 32 milliárd forintos keretet?
Ez a célunk.
Egyszerre. Várhatóan mikor írják ki a pályázatokat, mikor készítik el ezt a keretrendszert? Tavasszal, nyáron, ősszel?
Az első fél évben szeretnénk, hogyha a pályázati lehetőség elérhető lenne, és a pályázatokat fogadni tudnánk. Ez szükséges ahhoz, hogy még 2020-ban gyorsan döntést is lehessen hozni, és a kivitelezések is megindulhassanak. Az a célunk, hogy minél hamarabb odaadjuk ezeket a forrásokat a magyar kis- és középvállalkozásoknak.
Arra vannak számítások, hogy ez a 32 milliárd mekkora megújuló energiakapacitást hozhat létre? Ezek szerint akár egy éven belül?
Azt gondoljuk, hogy ehhez látni kell a benyújtott pályázatokat, és meg kell vizsgálni azt, hogy mire és pontosan milyen támogatást kérnek a pályázók, de az biztos, hogy jelentős támogatást fog ez jelenteni számukra.
Milyen feltételeket kell teljesíteniük a cégeknek a támogatásért természetesen várhatóan, és milyen vállalásokat kell tenni ezekért a pénzekért?
Ugye ezeknek a pénzeknek az a sajátossága, hogy itt nem a központi rendszerbe történik meg az energiának az előállítása. Itt alapvetően a vállalkozás saját maga számára állítja elő megújuló eszközökkel, megújuló technológiák használatával az energiát. Tehát alapvetően mi azokat a fejlesztéseket és azokat az ügyeket akarjuk támogatni, amik a legjobbak az adott vállalkozás számára, és saját maga számára úgy tud energiát előállítani, hogy ezt a lehető leghatékonyabban tudja utána felhasználni.
És ugye ide tartozik az egyik másik pontja ennek az akciótervnek, miszerint 10 év alatt meghatszorozzák a naperőművek kapacitását. Mik az elképzelések?
Azt, hogy továbbra is erőteljesen támogatni fogjuk a napelemeknek a telepítését, mind egyébként a kisüzemi felhasználás esetében, mint pedig a nagyobb napenergia termelő kapacitásoknak az üzembe helyezését. Ugye az a célunk, hogy 2022-ig 3000 és 2030-ig legalább 6000 megawatt napenergia termelő kapacitás jöjjön létre Magyarországon, és ezáltal is egyébként jelentősen növekedjen a megújuló energiaforrásoknak az aránya, és a karbonmentes áramellátás, áramtermelésnek a jelenlegi aránya.
A tervek szerint mekkora arányban lennének az ipari és a háztartási méretű erőművek, mekkora növekménnyel számolnak mondjuk a lakosságnál?
Ez a lakosság beruházási kedvétől is függ, illetve attól függ, hogy mekkora mértékben élnek egyébként a magyar kormány különböző csatornákon keresztül nyújtott támogatásaival. Az világos és egyértelmű, hogy mind a lakosság, mind a KKV-k, mind pedig akár a nagyobb szereplők számára is nyújtunk támogatást, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudják valósítani. Ugye elindult a METÁ rendszer, amelyik szintén támogatást nyújt a nagyobb napenergia termelő kapacitással rendelkezők, a hálózatra termelők számára. Itt versenyeztetett módon kerül kiválasztásra, hogy mik azok a projektek, amelyek támogatást kapnak. Ez egyrészt általánosságban lehetővé teszi, hogy még olcsóbb módon történjen az energia felhasználás, másrészt pedig a legversenyképesebb projekteknek a támogatása történik meg a naperű farmok esetében.
És ugye említettem, hogy az az egyik cél, hogy ott termeljék meg az energiát, ahol azt fel is használják, ami viszont azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy az energiatárolással is kell, hogy foglalkozzanak, vagyis akár a 32 milliárd forint nem csak és kizárólag napelemek felszerelésére fordítható majd valószínűleg, vagy talán, az ön szavaiból legalábbis így értem, hanem akár energiatárolásra is?
Az energiatárolás kérdés egy nagyon fontos dolog, hiszen a megújuló energiák esetében ennek különös fontossága van. Éppen ezért például, amikor a mátrai erőmű átalakításáról beszélünk, ami szintén egy nagyon fontos pontja egyébként a klímavédelmi és természetvédelmi akciótervnek, akkor is hangsúlyozzuk, hogy új energiatárolási kapacitásnak a létrejöttével is szeretnénk segíteni a mátrai erőmű és környezetének az átalakítását. Ugye ott egy komplex régiófejlesztési stratégiáról van szó, amelyik figyelembe veszi egyrészt a jelenleg meglévő technológiai adottságokat, technológiai körülményeket, és a legnagyobb klímavédelmi beruházásunkról is szó van, hiszen a mátrai erőműnek az átalakítása az egy fontos klímavédelmi projekt is. Ráadásul mindezeket a változásokat úgy kell megtennünk, hogy az ott élő és az ott dolgozó magyar embereknek a munkahelyét meg tudjuk védeni. És a régiónak az erősödését segítsük, és ne pedig gyengítsük. Ezért nagyon veszélyesek azok a hangok, amelyek a mátrai erőműnek a gyors bezárását sürgetik, hiszen egyrészt jól tudjuk azt, hogy Magyarországnak egyetlen egy igazi érdemi energia tartaléka vagy energia vagyona van, az a mátrajai lignit, aminek valóban most a felhasználása az klímavédelmi szempontból közép és hosszú távon nem szerencsés, de mi azt gondoljuk, hogy hosszú távon akár egyébként meg elképzelhető olyan technológiáknak a létrejötte, ahol karbonsemleges módon lehet ezt megcsinálni. Engedjük meg azt a lehetőséget, hogy a technológia fejlődik annyira, hogy később ezzel a vagyonnal érdemes lesz élni.
Igen, itt az arénában is többször beszéltünk róla, akkor Derják Péterrel is, hogy akár szűrőkkel, megfelelő technológiával a lignit elégetése is lehet olyan tiszta, mint a földgáz, csak ez még a kezdetén van.
Igen, itt még a technológia még nem tart ott, de engedjük meg azt, vagy nagyon drága, és engedjük meg azt, hogy ennek a részben az a technológiára csökkenni fog, részben pedig fejlődni fog, és éppen ezért azt, hogy Magyarország rendelkezik egy ilyen energia tartalékkal, a stratégiai, nemzetbiztonsági, nemzetstratégiai szempontból is jelentős, ezért helyes és fontos az a lépés, hogy a mátrai erőmű és a kapcsolódó lignit vagyon egyébként állami, közösségi tulajdonba kerül. És ezért fontos, a klímavédelem szempontjából is fontos a Mátrai erőműnek az átalakítása, amiben részben, ahogyan ön kérdezett, jelentős szerepet kap az energiatárolási képességnek a kialakítása, ennek a kompetenciának a létrehozása, de jelentős szerepet kapnak a naperőművel kapcsolatos fejlesztések. Itt van már ilyen kezdemény, ezt kell egyébként bővíteni, és a beszélgetésünk korábbi szakaszában felmerült a hulladékégetés, ilyen típusú kapacitást is ki akarunk alakítani, és létre akarunk hozni a Mátrai erőműben, illetve szabályozhatóság szempontjából különösen fontos, amikor jelentős számú megújuló energiát állítunk be a rendszerbe, hogy gázfelhasználású, gázégetésű erőműi kapacitás is jöjjön létre a Mátrai erőműben. Ezáltal is szabályozhatóvá és kiegyenlítetté téve a magyar energiarendszert.
Mikor kezdődik a Mátrai erőmű, mondjuk így lignitmentesítése, és ezen mennyi széndioxid kibocsátás borulható meg?
Jelentős széndioxid kibocsátás csökkenthet, vagy spórolható meg ezzel, hiszen Magyarországnak azt lehet mondani, hogy talán a legnagyobb kibocsátója a Mátrai erőmű. Nálunk ez egyetlen egy szenes erőmű működik, és alapvetően ennek az átalakításnak a tervezése már zajlik. Az, hogy ez hogyan fog végigmenni, hogy milyen kapacitások kiépítésére van, milyen fejlesztésekre van szükség, hogyan kell és miként kell egyébként ezt az átállást megvalósítani, ennek a terve, az, vagy a tervének a koncepció alapvetően készen van, tudjuk, hogy mit szeretnénk, azt is tudjuk, hogy egyébként ezekhez a célokhoz hogyan lehet eljutni. Az állami kézbekerülést követően pedig ezek az események egészen biztosan, hogy fel fognak gyorsulni.
És visszatérve akár a napelemek, a naperőművi kapacitáshoz, a hálózatban mekkora fejlesztések szükségesek, hogy a megváltozott körülmények között is megmaradjon az üzembiztonság? Mert ugye, ha mostani 1000-ről 6000 megawatt naperőművi kapacitás lesz az országban, vélhetően kicsit jobban, vagy sokkal jobban fogják a hálózatot ezek a kicsi, mini, vagy akár ipari méretű erőművek használni.
Biztos, hogy szükséges a hálózatnak a fejlesztése, és itt azt hiszem, hogy ha végignéznénk az országnak a térképét, és megnéznénk a jelenlegi lehetőségeket, és hogy hogyan történik ezeknek a hálózati elemeknek a fejlesztése, akkor hosszasan tudnánk erről a kérdésről is beszélgetni. De a hálózatnak a fejlesztése olyan szempontból is kulcskérdés, és előttünk álló feladat, hogy a elektromobilitás kapcsán is ez egy meghatározó szempont. Márpedig az akcióterv is tartalmazza, és az egyéb kormányzati elképzelések is azt tartalmazzák, hogy segíteni és támogatni kell az e-mobilitásnak a terjedését és a használatát, amihez bizony egyébként a hálózat fejlesztése is több ponton szükséges lehet. Ugyanakkor viszont a környezetbarát, klímatudatos közlekedésnek a támogatása a számunkra egy fontos történet, ezért nevesítettük az akciótervben is ezt egy külön pontként. Részben azért, mert azt gondoljuk, hogy a zöld autózás, az zöld rendszámú autózás, vagy e-mobilitás, különböző szavakkal is lehetne ezt illetni, az nem jó, hogy csak úri huncutságként jelenik meg, ezért aztán itt van az ideje annak, hogy a támogatási rendszert is átalakítsuk, és az olcsóbb járművekhez több támogatást adjunk, a drágábbakhoz pedig vagy kevesebbet, vagy adott esetben semennyi támogatást ne adjunk. Mi azt szeretnénk, hogy minél több magyar ember számára, minél több kis vállalkozás, magyar tulajdonú kis és közepes vállalkozás számára egy reális opció legyen, hogy az e-mobilitást választja, és elektromossággal működő gépjárművet vásárol magának a mindennapi használatra.
Mikortól lehet ez az új rendszer? Mikortól kaphatnak a kisebb e-autók a mostaninál jelentősebb támogatást?
Ezt még most tavasszal el fogjuk indítani. Annak érdekében, hogy minél hamarabb az új rendszer keretében kaphassanak támogatást az érdeklődők. A szabályozás módosításán is erőteljesen gondolkodunk, és vizsgáljuk, hogy szükséges-e a szabályozásnak a módosítása is, de a támogatási rendszert egészen biztosan át fogjuk alakítani. És ide tartozik változik az is, hogy nem csak az egyéni közlekedés területén fontos az e-mobilitásnak a támogatása, hanem a közösségi közlekedés területén is, hiszen azért itt is nagy célokat tűztünk ki saját magunk elé. Elfogadta a kormánya a zöld busz programot, és a zöld busz program azt tartalmazza, hogy a helyi közlekedésben, tehát a városon belüli, településen belüli közlekedés esetében 22-től csak elektromos buszt lehet üzembe helyezni a 25 ezer főt meghaladó lélekszámú településeken, azaz jellemzően azokban a városokban és azokon a településeken, ahol egyáltalán helyi közlekedés a helyközitől függetlenül működik.
Azt számolták, illetve arra vannak tervek, hogy 2030-ig az elektromos buszok aránya hogy alakulhat?
36 milliárd forrást szánunk a zöld busz programra. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ennyiből lesznek ezek a gépjárművek, buszok megvásárolva, hanem hogy ennyi a támogatás tartalom. És mi abban bízunk, hogy ez a támogatás és egyébként a szabályozásnak a módosítása az elegendő lesz ahhoz, hogy 2030-ra minden második busz ezeken a településeken azok környezet kímélő fajták lesznek.
És az egyéni közlekedésnél, ugye a szabályozás már mondta tavasszal indulhat, vannak már számok, hogy mennyi pénzt fordítanának erre, illetve, hogy az egyéni közlekedésnél hogy alakulhatna a támogatás?
Ugye azt látjuk, hogy az elektromos autó támogatások irányt az érdeklődés folyamatosan növekszik, és az a célunk, hogy az új járművásárlásokon belül az első ütemben 6%-ra, aztán majd 13%-ra nőjön az elektromos autóknak az aránya. Ez egy jelentős bővülés lenne, hiszen jelenleg nagyjából 14 ezer zöldrendszámos autó közlekedik az utakon, amiben ráadásul nem csak a tisztán elektromos autók, hanem mindenfajta hibridek, plug-in hibrid autók is szerepet kapnak.
Bocsánat, és 13% 2030-ra kitűzött cél?
Így van. Az a célunk, hogy ezt mindenképpen támogatni tudjuk, és ennek az elérését az elő tudjuk segíteni, amihez megint csak két dologra legalább szükség van, és azért ezt itt fontos hangsúlyozni. Egyrészt szükség van arra, hogy a támogatási rendszert valóban úgy tudjuk átalakítani, hogy az olcsóbb autókat jelentősen több összeggel támogatjuk, hogy valóban versenyképes választás legyen, hogy valaki benzines, dízelest vagy elektromos autót vásárol. Másrészt pedig a töltőinfrastruktúrát is tovább kell fejleszteni még. Jelentős fejlesztések történnek, nagyjából 670 helyen működik már töltőinfrastruktúra, amit a magyar kormány segítségével is állítottunk rendszerbe, de a töltőinfrastruktúrának a fokozása azért az előttünk álló feladat, hiszen akkor lehet érdemben e-mobilitásról beszélni, hogyha a szükséges infrastruktúra is megvan hozzá. Ez megint részben kormányzati támogatásnak a kérdése, másrészt pedig szabályozás módosítást is jelent. A határozott célunk, hogy az új építésű irodaházak, az új építésű szolgáltató helyek számára előírjuk, hogy a szükséges mennyiségben telepítsenek töltőinfrastruktúrát, és ezt tegyék elérhetővé az e-mobilitásban érdekeltek számára.
És a tervek szerint mekkora keret nyílik majd meg erre idén? Mármint az e-autók vásárlására.
Eddig sem a pénzügyi mozgástér volt az akadálya annak, hogy a támogatásra lehessen pályázni. Én most nem mondanék erre még konkrét összeget. Várjuk meg azt a kormányzati bejelentést, ami majd a konkrét átalakításnak a pontos mikéntjéről szól. De azért azt el tudom mondani, hogy az elmúlt években a magyar kormány által biztosított keret egyébként nem fogyott még el. Tehát most is lehet egyébként a kormány által felajánlott támogatással élni, és arra még nem volt példa, hogy azért utasítsunk el valakit, mert egyébként a támogatás az elfogyott. Én bízom abban, hogy a következő időszakban is minden érintett számára megfelelő támogatást azt fogunk tudni biztosítani.
Ugye itt is említette, hogy jogszabálymódosításra is akár szükség lehet, hogy az e-mobilitás jobban terjedjen, és visszatérve egy kicsit megint a naperőművekre, vagy illetve a napenergiára, ugye a helyi építési hatóság szabályozza, hogy hova lehet, illetve hova nem napelemet telepíteni, és hát vannak olyan területek, olyan települések, olyan településészek, ahol például utcafronti tetőre nem lehet napelemet rakni városképi szempontból. Ezt a szabályozást felülírhatja a klímacél, mert lehet, hogy bizonyos területeken fontosabb lehet mondjuk a napelem telepítése, és nem feltétlenül mondjuk így rondák annyira ezek a napelemek, hogy oda látható helyre tegyék ezeket. Szóval gondolkoznak-e ilyen mondjuk így általánosabb szabályozáson is?
Kormánypárti politikusként, amikor az ember az önkormányzati hatáskörök átrendezése kapcsán mond mondatokat, akkor nagyon óvatosan kell bánni, ez az elmúlt hónapoknak a tapasztalata. Én sem mondanám azt, hogy ilyen átalakítás, ilyen jogszabálymódosítás most tervben van, de az valóban egy kérdés, és ezt azt gondolom, hogy minden önkormányzatnak, viszont saját magának, aki ilyen szabályozást fogadott el, azért mégiscsak fel kell tennie, hogy melyek az erősebb szempontok. Szerintem mind a kettő mellett egyébként lehet érvelni, és legitim vitát lehet róla folytatni, de azt hiszem, hogy ezt a vitát elsősorban az önkormányzatoknál szükséges lefolytatni.
És van még két vagy három pont, amiről nem beszéltünk, de azért szeretném, hogyha néhány szóban említeni. A hazai folyók védelme az egyik fő pont, a Tisza és a Duna megtisztítása a műanyagoktól. Milyen tervek vannak? Illetve ugye azt is említik az akciótervben, hogy ezek a szennyezők nem Magyarországon kerülnek be. Mondjuk a szennyező anyagok megtisztításának költségét azt Magyarország állná, vagy a szennyezők is?
Ugye a tiszta víz, meg a folyóinkban lévő víz az nemzeti kincsünk. És éppen ezért ezt meg kell becsülnünk, meg kell óvnunk, és a történelmnek az a helyzete van, hogy a Kárpát-medence vízkészletének a védelmét azt a környező országokkal közösen szükséges egyébként megtennünk. Mi ezekre a vizekre büszkék vagyunk, és ezeket minden eszközzel meg akarjuk védeni. Részben a hazai szennyeződéstől is egyébként, részben pedig a külföldről ideérkező hulladékkal szemben. Itt keserű tapasztalataink vannak, ezt szerintem minden rádióhallgató jól ismeri az elmúlt évtizedből, évekből. Éppen ezért fontos, hogy itt határozott lépéseket tegyünk, és vannak már kísérleti programjaink, aminek a kibővítését szeretnénk részben a Tiszán, részben pedig a Dunán megvalósítani, hiszen a felső Tiszán egyébként már elkészült a hulladékmentesítésnek egy olyan pilot projektje, amikor azt látjuk, hogy sikeres megoldás. Itt már Ukrajnában, illetve a magyar szakaszon is modern technológiával, kamerákkal egyébként figyeljük, hogy milyen hulladék érkezik az országba, és megvan a megfelelő riasztási rendszer, a technológiát kiegészíti a szükséges szakértelem is, és mindenfajta gyűjtőhajóval és egyéb technológiával ezeket a hulladékokat be tudjuk gyűjteni, és meg tudjuk tisztítani a magyar vizeket. Ez számunkra egy olyan feladat, amit mindenképpen el kell végeznünk, mert a vizeink védelme az részben gazdasági, részben turisztikai, és részben pedig érzelmi szempontból is azt gondolom, hogy közös felelősségünk.
És nagyon röviden, mikor jelenik meg, vagy mikor jelenhet meg a zöld államkötvény?
A zöld államkötvénynek a bevezetése az még 2020-ban mindenképpen megvalósul. Itt egy olyan kötvényről beszélünk, amelyiknek a vásárlásával a befektetők tulajdonképpen azt a garanciát kapják meg a kormánytól, hogy az általuk megvásárolt kötvények ellenértékéből klímavédelmi zöld projekteknek a finanszírozása fog megtörténni. A magyar kormány ezt vállalja. Vannak erre már jó példák, lengyel barátainktól látjuk, hogy ennek van értelme, és ezzel részben a saját elkötelezettségünket tudjuk mutatni a befektetők számára, részben pedig egyébként forráshoz tudunk jutni, annak érdekében, hogy a fontos klímavédelmi projektjeinket, fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani.
És ugye minden újszülött után 10 fát ültetnek, összesen a nagyjából 90-100 000 érveszületés van egy évben, nagyjából évi 1 millió fát jelent ez. Hol telepítik ezeket a növényeket, és jelenti-e ez azt, hogy mondjuk így újabb erdőket is telepítenek?
Igen, itt arról van szó, hogy részben az utak mentén, részben egyébként erdősíthető területeken, részben az állampolgárok által látogatott vidékeken, meg környezetben, és elő akarjuk segíteni a fáknak a telepítését, és valóban itt egy fontos üzenetről van szó, amikor két nagyon fontos kormányzati ügyet szeretnénk összekötni, a klímavédelmet és egyébként a demográfiai kérdést, és egy jó jelképe azt gondolom, hogy ez a két kérdés egyébként összekapcsolódik. A föld védelmét azért érdemes komolyan venni, mert az utódaink számára meg szeretnénk ezt tenni, és a saját gyerekeink érdekében védjük egyébként a környezetünket, a teremtett világot, az örökségünket. Ezért aztán ez egy fontos szimbolikus gesztus is, de több is annál, hiszen részben ennek a programnak a segítségével, részben pedig más programokkal 2030-ra az ország erdővel és fával borított területét 27%-ra szeretnénk növelni, amelyik egy nagyon régen látott arány lenne.
Mostani 20% körül.
21%-ról, igen.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!